Tiszteletem, hölgyeim és uraim, kis Robert Richard vagyok a műsorvezető. Röviden az elkövetkezendő egy óra tartalmából Japánba fogunk majd utazni. Természetesen sokféle utazásban részük lesz, a Shinkansent is kipróbáljuk, aztán megtudhatják, milyen az, amikor a gésák utaznak valahová. Ünnepelni fogjuk a cseresznyefa virágzását is. Tudom, hogy most nincsen április, de azért mindenképpen mesélek erről. A japán munkatempóról is szó lesz, arról is, hogy milyen az igazi japán munkaidő. Aztán beszélünk majd arról még, hogy hogyan látnak minket a japánok, és milyen az, amikor az igénytelen öltözködésről mesél egy igazi japán börtönhelyett pszichológus, hogy kinek kell Japánban. Erről is beszélünk majd, úgyhogy izgalmas műsort ígérhetek, tartsanak velem!
Világszám, úti könyvek helyett.
Meg kell hagyni, hogy tényleg hatalmas lelkesedéssel tudok beszélni Japánról, mert egyszerűen imádom azt a fajta precizitást és pontosságot, ami ott a mindennapokat jellemzi. És kétségtelen, hogy nagyon-nagyon érdekes, izgalmas a japán társadalom, elképesztően furcsák a japán városok, de az biztos, hogy el tudok tölteni ott jó sok időt, és mindig élvezem azt, hogy minden viszonylagosan kiszámítható. Amikor először voltam életemben Japánban, akkor 3-4 olyan dolog volt, ami rendkívül megdöbbentem pozitív értelemben, és hát persze nem azt mondom, hogy negatív értelemben, de furcsának találtam jó pár egyéb szokást. Ami rendkívül tetszett az, hogy nagyon gyorsan végezni lehet az étteremekben, mert hogy nincs borravaló, a végén kifelé menet kell fizetni egyszerre, precízen, egyszerűen, átláthatóan. Az utcák, a metró aluljárók annyira tiszták, hogy a nyilvános vécékbe gond nélkül be lehet menni, és nem kell attól félni, mint Kambodzsába, ahol bolhásak lettünk. Tehát tény és való, hogy hihetetlenül tiszta minden, de étkezni lehetne, ha merne valaki persze Japánban, egy olyan mosdóban, ami egy tokiói metró aluljáróban található. Rengeteg nyilvános vécé van ott, és gond nélkül használhatóak. Ez is abszolút meglepő. Akkor meglepő volt számomra az, hogy Tokió utcáiban mindenhol italautomaták sorával találkozhatunk, ahonnan meleg ital is rendelhető, és mindegyik automata működött. Lehet, hogy persze én véletlenül pont azokat az automatákat próbálgattam mindig, amelyek működtek, de soha nem volt olyan élményem, hogy bedobom a pénzt, meg le kell ejtegetni a 100 forintost, mert úristen, akkor fogadja csak el az automata, hát ugye ismerősek nyilván ezek a dolgok. Soha nem volt ilyen, nem kell verni az automata oldalát, mindig pontosan úgy kiadja a minőségi terméket, ahogy kell. Tehát ez rendkívül izgalmas, pedig apróságnak tűnnek, de ugye mindennapokban jellemzi azt, hogy hogyan működik Japán. Ez rendkívül tetszett nekem. Aztán persze hát jönnek a nagyobb dolgok, az elképesztő vonatok, a Shinkansen, a száguldó csodák, az, hogy nem lehet úgy megbeszélni egy időpontot, hogy késsen a másik fél, még akkor is, hogyha hihetetlen nagy energia befektetéssel, de ott van az illető korábban még, mint amit megbeszéltünk. Mindig számíthatok arra, hogyha valamit egy japánnal egyeztetek, akkor az 99,9% hogy úgy van. Tehát ez a fajta kiszámíthatóság, ez hihetetlenül izgalmas dolog. Az, hogy nincsenek szinte polgári perek, mert hogy az, hogyha valaki elmegy pereskedni Japánba, az szégyen. Hát, hogy nem tudod megbeszélni a másikkal. Hát ott valaki azért felelnie kell valakinek, hogy olyan ember, hogy nem tud peren kívül megbeszélni valamit. Tehát nagyon ritka az, hogy pereskedjenek. Néha cégek egymás között apró dolgokon, de a pereskedés Japánban rendkívül ritka polgári ügyekben. Bűncselekményeket hát persze ott is elkövetnek, de hát ugye külön vannak ilyen bűnbandák, meg azért ott is van drog, prostitúció, stb., de a polgári perek rendkívül ritkák. Ez is számomra egy olyan dolog, hogy tényleg érdekes, és sokszor azt mondom, hogy követendő dolog, hogy nem kell feltétlenül a bíróságra menni minden dolog miatt. Hát ez a fajta precizitás, ez számomra tényleg rendkívül izgalmas, és az is, ahogy a munkához viszonyulnak a japánok. Külön jogszabályt kellett például hozni arra, hogy ha valaki szabadságot vesz ki, akkor a szabadság első napjaiban nem mehet visszadolgozni a munkahelyére. Ugyanis a legtöbben csak papíron kivették a szabadságot, de már az első nap álmatlanul hánykolódtak este, hogy úristen, másnap nem kell bemenni dolgozni, hát valószínűleg akkor valami baj történik ott, mert az én munkaerőmet nyilván hiányolják, meg a vállalatnak nem lesz olyan jó nélkülem, és hát visszamentek az emberek dolgozni, és dolgoztak a szabadságok idején is. Emiatt persze nem pihenték ki magukat, és hát emiatt nem lett olyan jó minőségű a munkájuk, úgyhogy jogszabályban kellett rendezni azt, hogy Igen, az emberek nem mehetnek be dolgozni a szabadságuk első napjaiban. Ja, hát az utolsó nap persze, akkor mindenki bemegy dolgozni. Szóval rendkívül érdekes, és hát külön szó van arra, hogy valaki halálra dolgozza magát Japánban. És nem is csodálkozom ezen. Akkor a felirat a metróban, hogy felkérjük a tisztelt utasokat, hogy csúcsidőben ne legyenek öngyilkosok, mert késnének a szerelvények. Ezt fordította le nekem Japánról magyarra az egyik kedves barátom, amikor ott voltam, és hát megdöbbentő, de tényleg ilyen szinten működik a dolog, és az öngyilkosság komoly probléma Japánban. Ez persze angolul már nem írták ki, hiszen ez speciálisan Japánra jellemző dolog, hogy tényleg relatíve nagy az öngyilkosok száma, és ezt meg kell oldaniuk valamilyen szempontból, hogy ez ne így legyen. És hát a másik dolog, ami tényleg a mérleg másik nyelve, hogy hát vannak olyan furcsa dolgok, hogy automaták például néhány helyen, ahol használt női bugyikat lehet vásárolni. Tehát ez számomra szinte felfoghatatlan, hogy ilyenre igény van, de hát van. Az, hogy mondjuk a virágnézés idején napokat képesek bepelenkázva üldögélni munkatársak azért, hogy időben lefoglalják a helyeket. Tehát ezek tényleg a másik oldala a dolognak, hogy ezt elképesztőnek és ritka furcsa dolognak tartom. És hát persze azt is például, hogy Japánban a fiatalokkal, a meglehetősen zsengekorúakkal való kapcsolat az korán sem olyan, mint amilyen mondjuk az Egyesült Államokban, ahol tűzzel, vassal írtják ezeket a dolgokat, szóval ez is egy elég furcsa történet. Meg hát az, hogy mennyire nem bírják az alkoholos italokat, és mégis próbálkoznak, úgyhogy gyakran láthattunk Tókió utcáin olyan jelenetet, amikor a kedves vendéget betámogatták a taxiba, hogy az hazavigye, mert az illető annyira jól érezte magát a bárban, vagy úgy elfáradt a munkahelyén, hogy csak így tudta kipihenni magát. A szokások is nagyon furcsák meg. Hát ugye ott nincsen, hogy a főnök még ott van, és akkor a dolgozók meg előtte hazamennek, hanem ameddig ott van a főnök, addig ott vannak a dolgozók is, és akkor este talán elmennek, vagy maximum a főnök erővel elküldi a dolgozókat, mert hát mégiscsak neki illik a legtovább ott maradni a munkahelyen. És a közösségi szellem annyira él bennük, hogy ha például azt mondja a főnök, hogy de jó lenne munkahelyünk után elmenni egy kicsi iszogatásra valahova, hát akkor az összes dolgozó, akit meghívott a főnök, mind úgy érzi, hogy feltétlenül jó ötlet ez, és ott nem mondják azt, hogy jaj, nem érek rá, nem megyek, haza kell mennem, hanem ha a főnök ezt mondta, akkor így kell lennie. És a munkához való viszonyt egyszer elmondták egy példában nekem, megjegyeztem, tényleg nagyon jellemző, hát persze sarkított példaértékű dologról van szó. Tegyük fel, hogy azt a feladatot kapja mondjuk egy magyar dolgozó a főnökétől, hogy a holdat hozza le ide a földre. És azt kapja mondjuk egy japán dolgozó is. Hát hogyan gondolkodnak? Hát a magyar úgy gondolkodik, hogy hát nyilvánvaló, hogy ez abszolút lehetetlen butaság, a főnöknek már megint valami súlyos problémája van, és hát természetesen nem csinálja meg, hiszen eleve lehetetlen ez a dolog. A japán munkás meg úgy gondolkodik, hogy hát milyen megtisztelő feladat az, hogy a főnök olyasmivel bízott meg engem, hogy látszólag lehetetlen, eddig még soha senkinek nem sikerült, sőt a fizika törvényeinek is ellentmond, és mégis a főnök azt gondolja, hogy én képes vagyok erre megcsinálni, úgyhogy az életemet arra áldozom, hogy megpróbálom ezt megvalósítani. Hát körülbelül így kell elképzelni ezt a hozzáállást, hát nem csoda, hogy egy középkorú japán munkás, ez egy álomszerű dolog egy munkahelyen. A fiatalok esetében azért már más a helyzet, tehát én oktattam Japánban fiatalokat, és ott azért már nem teljesen olyan a kép, mint mondjuk az idősebb generáció esetében, akiknél tényleg ez a munkamánia, meg ez a fajta vállalás, az kötelességet jelent, az teljességgel él. Voltam úgy Oszakában például, hogy embertelen volt, mert hogy elmentem egy repülőgéppel, ott töltöttem egy negyed éjszakát, akkor másnap tartottam egy előadást, aztán az azt követő éjszaka meg visszajöttem, tehát tényleg átszeltem a félvilágot egyetlen napért, az nagyon kemény volt, de ott is minden precízen jól működött, és tudtam, hogy Japán esetében ezt meg lehet csinálni, mert minden pontosan úgy fog érkezni, indulni, hogy minden bele fog férni, és lényegében percre pontosan be tudtam az időmet osztani. És hát voltam természetesen úgy is, amikor megnéztem a cseresznyefa virágzás ünnepét, és Tókiótól egészen Kiótóig mindent, amit lehetett ezen a környéken, bejártam meg, ugye nyilván a Szent Hegyet is, és a kiszámíthatóság mindegyik túrát feltétlenül jellemezte. Hölgyeim, uraim, innen fogom folytatni majd, a híreket követően maradjanak velem.